Úr Jézus, köszönjük, hogy a valóságos börtönből is lehet Te hozzád jönni a mai estén. Ezt fogjuk meglátni a Te ígédből, hogy János a földön levő legnehezebb, legsötétebb helyről jött, és ő nem bátor, szent bizalmat tudott ebben a helyzetben hozzád hozni, ahogy ebben az énekben énekeltük, hanem kételkedést, megrendülést, bizonytalanságot. Urunk, tudjuk azt, hogy a mi földi életünkben ilyen is van. A Te gyermekeidnek az életében is vannak nagyon nehéz pillanatok, lehetnek nagyon nehéz pillanatok, amikor nem magasságokon járunk, nem bizonyosságokban járunk, hanem a miérteknek, a kérdéseknek, a kétségeknek, sokszor a kétségbe esésnek a nehéz völgyén. Köszönjük, Urunk, hogy őszinték lehetünk. Köszönjük, hogy hozzád ezt is hozhatjuk, és köszönjük, hogy ezt is hozzád hozhatjuk. Olyan jó, hogy ezzel van kihez jönni, és olyan jó, hogy Jánosnak is volt kihez küldeni az ő tanítványait, és olyan jó, hogy nekünk is ilyen helyzetekben és ilyen pillanatokban van kihez jönnünk. Köszönjük, Urunk, azokat a csodálatos élményeket, amikor nekünk is bizonyosságot adtál, megnyugtattál, amikor talán egy-egy ígét adtál, vagy éppen egy-egy ige hirdetésben, egy testvéri szóban, vagy talán éppen egy ölelésben, egy simogatásban, vagy valamilyen más jelben üzentél és emeltél fel bennünket. Urunk, köszönjük, hogy most is jöhetünk, és lehet, hogy vannak olyanok, akik most vannak nagyon nehéz helyzetben, miértekkel tele, adjad, hogy őket különösképpen szólítsa meg a mai este, de mindnyájunkat is, Urunk, és hadd legyen ez az ige nem csak figyelmeztetésül, hanem vigasztalásul is a mi számunkra. Könyörű mai estén is kérünk a Te szolgádon, aki ezt a nehéz ígét, ezt a különös ígét kell, hogy magyarázza, hogy a Te lelked szerint, a Te lelkednek a vezetésével ne emberi okoskodásokat mondjon, hanem az egész Szentírásnak az összefüggésében, lelkiségében, szellemében tudja tanítani a Te szavadat, a Te ígédet. Urunk, köszönjük, hogy ilyen sokan vagyunk itt mai estén. Köszönjük különösképpen a sok fiatalt, akik itt vannak. Ó, milyen nagy dolog, hogy most még ifjú korukban ők Jézusnak adják a szívüket, és neked akarnak szolgálni. Adjad, hogy ez az ige hirdetés is segítse őket, de az időseket is, mindnyájunkat, akik most itt vagyunk. Így légy velünk, és így könyörülj rajtunk. Hatalmasan. Amen. Drága a testvéreim, olvassuk el ezt a nehéz ígét. A Máté evangéliuma 11. fejezetéből a 2-tól a 6-ig terjedő versekből. Keresztelő János kételkedése és Jézus válasza van ebben az ígében megírva. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt, menjetek el, és jelentsétek meg Jánosnak, amit hallottok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Minden ember életében vannak nehéz pillanatok, nagyon nehéz pillanatok. Ha a magunk életét vesszük, tekintjük át, akkor mindnyájan tudunk ilyen pillanatokra emlékezni. Életünknek különös eseményei voltak ezek, talán egy nagy veszteség ért bennünket, talán a szeretteink közül szólított el valakit az Úr hirtelenül, talán egyik pillanatról a másikra egy olyan esemény történt az életünkben, talán egy baleset, ami az egész további életünket neki egy egészen más irányt adott, vagy talán csalódtunk valakiben, akiben nagyon bíztunk, akiért, ahogy mondani szoktuk, a kezünket a tűzbe mertük volna tenni, és valami történt. Nagyon keserűen kellett csalódnunk ő benne. És ki gondolja végig ezt a gondolatot, és most így ezzel a gondolattal próbáljunk neki indulni ennek a mai estének, testvéreim. Egy olyan íge, amiben hát nagyon beleremeg a szívünk, nagyon beleremeg a lelkünk, hiszen Keresztelő Jánostól nem ezt várnánk, hogy ő kételkedjen, hogy ő így összecsuklodjék, hogy úgy mondjam, ő így összezuhanjon, hogy idáig jusson, hogy Jézus Krisztusban kételkedni kezd, hogy most ő-e a Mesiás, ő az, akire várni kell, vagy talán mégse ő. Hát hogy lehet ez? Hát Keresztelő János eddig olyan bátran tett bizonyságot az Úr Jézusról. Semmi kételkedés, még egy rezzenés se volt a szavában, amikor rámutatott ott a Jordán partján, amikor Jézus közeledett, hogy íme az Istennek báránya. Semmi kételkedés nem volt benne akkor, amikor azt mondta, hogy ő neki növekednie kell, neki pedig alászállania. Semmi kételkedés nem volt neki benne akkor, amikor ő azt mondta, hogy ő a vőlegénynek a barátja, hogy Jézus a vőlegény, és ő csak annyit kell, hogy tegyen, annyit akar elvégezni, hogy a mennyasszonyt vezessel a vőlegényhez, az embereket vezessel Jézus Krisztushoz. Hát hogy? Hát ott volt Keresztelő János, amikor az Atya maga csodálatos mennyei szózattal, hallható szózattal bizonyságot tett az ő fiáról, hogy ez az én szerelmes fiam. Nem azt hangzott a mennyből, hogy talán ez az én fiam. Lehet, hogy ez, reménykedjünk abban, hogy ez az én fiam, hanem ott 100%-os hang hallatszott. Minden kételkedést kizáró hang hallatszott. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Hogyan létezik az, hogy Keresztelő János ide jusson? Ez a nagy ember, akinél nem született nagyobb a földön, az asszonyoktól születettek közül a legnagyobb volt. Hát hogy olvashatjuk azt, hogy ő kételkedett? Nagyon sok írás, magyarázat, annyira megzavar ez a kérdés, hogy egyszerűen azt mondja, hogy hát János tulajdonképpen nem kételkedett. Úgy gondolják ezek az írás magyarázók, hogy a tanítványai kételkedtek, és Jézus csak a tanítványai miatt küldte el őket, hogy ők jussanak bizonyosságra, de Keresztelő János nem kételkedhetett. De testvéreim, hogyha ezeknek az írás magyarázóknak lenne igazuk, akkor Jézus ezt tudta volna, és akkor Jézus ilyen mondott volna, hogy ó, hát az én kedves Jánosom, hát ő nem kételkedik, hát ő mindent tud, hát ő olyan erős a hitben. Biztos, hogy csak ti kételkedtek, és én megmondom nektek, hogy ne kételkedjetek, ne nyugtalankodjatok. De nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja tanítványainak, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak. Jézus is érzékeli, hogy az ő kedves útkészítője most nagy bajban van, nagy mélységben van, súlyos kérdések foglalkoztatták az ő lelkét. Kedves testvéreim, és miért nem kételkedhetett volna János? Miért nem kételkedhetnek Isten gyermekei? Miért nem lehetnek nehéz pillanatok, bizonytalan pillanatok Isten gyermekeinek az életében? Ugyan kinek az életében nem voltak ilyen pillanatok, drága testvéreim? Persze, sokan arra hivatkoznak, hogy van néhány ember a Bibliában, ilyen volt például Nehémiás, ilyen volt Dániel, próféta, és esetleg még lehet más olyan embereket is keresni a Szentírásban, akiről valóban hát nincsen semmilyen negatív dolog megírva, nincsen semmilyen dolog feljegyezve. De ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy nekik se voltak nehéz pillanatai. Azért Nehémiásnak is, hát ott sír, amikor meghallja, gyötrődik, heteken, hónapokon keresztül őrli magát ott a királynak az udvarában, hogy legyen, mint legyen, éjszaka megy a fal körül, és látjuk azt, hogy mennyire kétségbe van esve majd a végén, amikor visszamegy a király udvarba, közben minden összeomlik. Hogy ne lettek volna? És azért Dánielnek is voltak nehéz pillanatai. Hát Dániel is ott nem látta, hogy hogyan lesznek ezek a dolgok, ott mind kérdezi az Urat, hogy hogyan lesznek ezek, Uram, miért lesznek mindezek. Aztán az Úr egyszer csak rászól, hogy Dániel, most menj el, bízd ezeket a nehéz dolgokat rejám. Egy nagy igehirdető olyan szépen, szép hasonlattal mondja el ezt Dánielről, hogy olyan ez, mint amikor egy kisgyermek egész nap jön a kérdéseivel az anyukához, hogy hogy van ez, mint van ez, miért van ez. Aztán az anyuka azt mondja este, hogy kisfiam, most már feküdjél le nyugodtan. Bízd ezt rám, ne törődj te ezekkel. Testvéreim, de a legtöbb Isten országában a nagyokról is fel van jegyezve az, hogy voltak nehéz pillanatai. Sámson, aki által Isten pedig hatalmas szabadításokat szerzett, szinte meseszerű szabadításokat, hogy szétverte ott a filiszteusokat a Szamár álcsontjával, egy adott esetben nem volt víze, és azt úgy kiállt fel kétségbeesve Sámson, hogy Uram, hát itt kell szomjan meghalnom. Vagy gondoljunk Dávidra, amikor már sokáig tart a próbája, az üldöztetés, Saul állandóan a nyomában van, sokszor, hát hogy úgy mondjam, csodával, határos módon szabadul meg tőle. Sokszor úgy, hogy az utolsó percben jelentik, hogy betörtek az országba az amálekiták vagy a midiániták, és akkor Saul oda kell menjen a seregével, és egyszer azt mondja Dávid is, hogy most már biztos, hogy a Saul kezébe kell, hogy essek. Most már biztos el fogok pusztulni. Pedig Dávidot felkente Isten. Dávid tudta azt, hogy király lesz. Ott volt a szívében, de amikor ő is benne volt abban a szörnyű helyzetben, amikor egyik barlangból a másikba kellett mennie, akkor ő is elcsüggett, és azt gondolta, hogy na, most már vége, nem tudok megszabadulni, el kell pusztulnom, el kell vesznem. És testvéreim, az, amit mindnyájan ilyenkor fel is szoktunk hozni példaképpen, a proféták közül a legnagyobb proféta, aki megjelenik majd a megdicsőülés hegyén Mózessel együtt, ott Jézus társaságában az apostolok is látják írlést. Hát ismerjük a történetet, ugye? A nagy győzelem után, a Kármelhegyi győzelem után, amikor hát írlés csodálatos hittel, rezzenéstelen bátorsággal neki megy, szembe megy egy egész néppel, szembe megy a Baál 400 vagy 800 prófétájával, ugyanez az illés néhány nap múlva ott van a pusztában, egy boróka fenyő alatt, vagy nem tudjuk pontosan milyen fa volt az, és azt mondja, hogy elég, Uram, vedd el a lelkemet, egyedül maradtam, halálosan belefáradtam, nem tudom már tovább vinni ezt az ügyet. Ez az ügy egy vesztett ügy. Jézabel a nyakamban van, a nyomomban van. Meg kell halnom. Jobb, hogy itt vedd el a lelkemet a pusztában, mint hogy szégyenszemre oda kerüljek majd Jézabelnek a kezébe, és úgy pusztuljak el. Igen, testvéreim, a Szentírás nem úgy mutatja az Isten embereit, hogy ők minden helyzetben kősziklaként, rezzenéstelenül, csodálatos hűséggel, mindig hithősként viselkedve állanak meg az Úrnak a dolgában. És még nem beszéltem Jeremiásnak a lelki tusakodásáról, harcairól. Jeremiás annyira belekeseredik egy adott ponton, hogy azt mondja, Uram, én nem hirdetem többet az ígét. Hát, hogyha ennyi csúszság, ennyi gúny jár ezzel, és látod, hogy sikertelen mindez, hiába hirdetem ennek a népnek, mert nem hallgatnak rejám. És mit mond Pál apostol testvéreim, hogy kívül harcok, benn félelem, el tudjuk képzelni, hogy milyen lelki állapotban volt Pál apostol az aténi fiaskó után, pedig hogy felkészült arra a prédikációra, hogy beleadott apait, anyait, az egész filozófiai ismeretét, vitatkozik, és hát a sztoikusokkal, az epikúreusokkal megcsillogtatja minden tudását, hogy úgy mondjam, zseniálisan vezeti fel az ige hirdetését, hogy az ismeretlen Istenről akarok nektek prédikálni, és talán azt gondolja, hogy na most megfogtam őket, meg tudtam felelni a sztoikusoknak, meg tudtam felelni az epikúreusoknak. És mi van a végén? Három ember követi Pál apostolt. A többiek azt mondják, hogy csácsogó, meg azt mondják, hogy majd még meg fogunk hallgatni. Így érkezik Pál apostol Korintusban. Úgy kétségbe van esve Pál apostol Korintus előtt, testvéreim, hogy maga Isten angyala kell oda menjen Pál apostolhoz, és fel kell mossa, hogy úgy mondjam, fel kell rázza, és azt kell mondja, hogy Pál, hát ne félj, mert nekem sok népem van ebben a városban. Testvéreim, különösképpen akkor vagyunk ilyen helyzetben, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt mi elképzeljük az életünkben. Keresztelő János se azért kételkedik, mert minden olyan simán ment az életében. Azért kerül ebbe a nagy lelki mélységbe, mert nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő elgondolta volna. Ő úgy képzelte, hogy ott lesz azért Jézus mellett, meg fogja érni azt, hogy Jézus hirdeti majd Isten ígéjét, hogy ő, mint a vőlegény barátja, ott lesz Jézus mellett, Jézusnak a diadal útján az Isten országa egyre jobban növekedni fog, és egyre több lélek hódol meg Jézus Krisztus előtt, és ő tanúja lesz, boldog tanúja lesz ezeknek az eseményeknek. És mi történik? Az történik, hogy ez az erkölcstelen gazfickó, ez a Heródes a börtönbe veti, a börtönbe jutni. Ezt én se tudom. Apáink tudták, hogy mit jelentett a börtönbe jutni, testvéreim. Én csak szolgálóként voltam nagyon sok börtönbe, nem voltam, de úgy el lehet képzelni azt, hogy mit jelent börtönbe jutni. János, aki úgy gondolta, hogy hát jött a világosság, a világ világosság, és akkor én pedig megyek egy sötét pincébe, egy sötét börtönbe. Jött az, akiről Ézsaiás azt jövendőlte, hogy a foglyoknak szabadulást hirdet, és akkor bilincsbe verik a kezemet, bilincsbe verik a lábamat, ide kell jussak ebbe a börtönbe, és hogyan engedi meg az Isten ennek a Heródesnek ezt az egész erkölcstelenséget, és hogy ezt még azzal is tetézze, hogy engem, aki megmertem mondani neki az igazságot, ide vessenek a börtönbe. És Jézus miért nem jön el ide hozzám a börtönbe? Ő, aki majd beszél arról, hogy börtönben voltam és meglátogattatok, nem jön el ide hozzám. Hogy nem jön el az Úr Jézus engem itt a börtönben meglátogatni? Hát ennyire nem törődik velem, ennyire nem érzi át a sorsomat, hogy én itt vagyok, a börtönben pedig olyan nagy szükségem lenne rá, hogy eljöjjön. Kedves testvéreim, ezeket csak úgy azért mondom el, hogy ne dobjunk könnyen követ keresztelő Jánosra. Ő is ember volt, hozzánk hasonló ember volt, neki is érzései voltak, neki is miértjei voltak. Nem volt könnyű neki a helyzete. És testvéreim, most ha nagyon őszinték vagyunk, amikor a mi életünk is így alakul, hogy sokszor valamit olyan szépen elterveztünk, hogy így lesz, úgy lesz, aztán jön valami, történik valami, ami egészen áthúzza az életünket, egészen áthúzza a mi elgondolásainkat, akkor nem tesszük fel a mi érteket, testvéreim. Még van valaki itt olyan közülünk, aki soha ezt a szót nem mondta volna ki, hogy miért, miért, Uram, miért kell nekem most ezen végig mennem? Miért kell nekem ezt most végig szenvednem? Sokszor látunk másokat, istentelen embereket, tudjuk a Szentírásból, hogy mekkora megrázkódtatást jelentett sokszor ugye a teológiában, és ez egy külön fejezet, főleg a Zsoltárok könyvében, meg Jobbnak az egész könyve erről szól, ugye a gonoszoknak a szerencséje. A 73. Zsoltár, hogy a gonosz az virágzik, vírus, akkor Isten gyermeke benne van ott a sokféle nyomorúságba, bajba, szenvedésbe, nehézségbe. Nem ismerjük, testvéreim, ezeket a kérdéseket. Nem ismerjük, amikor mi úgy képzeljük, hogy felfelé halad az utunk, felfelé halad az életünk, mondjuk a munkánkban, a karrierünkben, vagy más dologban, és akkor egyszer csak jön valami, és mind csak lefele kell menni. Nem ismerjük azt, amikor keressük a megoldást valamilyen kérdésére az életünkben, és egyre nagyobb lesz a bizonytalanság körülöttünk. Nem ismerjük azt, amikor könyörgünk a gyógyulásért, és a betegség egyre jobban erőt vesz rajtunk, elegészen a halálnak a pillanatáig. Nem ismerjük azt, amikor imádkozunk szeretteinkért, és nem gyógyulnak meg, hanem elragadja őket a halál sokszor fiatalon, az életek a derekán. Biztos itt is vannak sokan olyanok, akiknek a szerettei elvétettek az élet derekán, vagy fiatalon, vagy talán van itt olyan édesanya, édesapa, aki elveszítette gyermekét. Nem ismerjük ezeket a kérdéseket, nem ismerjük ezeket a miérteket, testvéreim. De igen, mindnyájan voltunk ilyen helyzetben. És testvéreim, ki az, aki, amikor látja a világnak a dolgait, hogy mennyi minden történik a világban, hogy mennyi erőszak van ebben a világban, mennyi igazságtalanság van ebben a világban, mennyi szenvedés van ebben a világban, amikor látjuk azt az óriási egyenetlenséget, ami van a világban, hogy az egyik a jó létében már azt se tudja, hogy mit csináljon, és látjuk a másik szerencsétlent, hogy bukik orrára az éhségtől, a nyomorúságtól. Miért van ez így? Amikor látjuk azt, hogy egyesek megkapják a milliárdokat, úgy csak egyet csettintenek, hogy úgy mondjam, a másik pedig egy életen keresztül küszködik, vergődik, és nem tud egyről a kettőre jutni. Amikor látjuk azt, hogy egy fotbalista megkapja egy meccsért azt, amiért én 40 éven keresztül keserves verítékkel kellett dolgozzak. Hát hol van itt az igazság? Miért engedi meg Isten ezeket a dolgokat? Testvéreim, mondjuk ki ezeket a kérdéseket, mert ott vannak bennünk ezek a kérdések. És testvéreim, azért az olyan jó, hogy ezt látják a Keresztelő János tanítványai is. Az a különös, hogy Keresztelő János nyilván már tudott írni, és írhatott volna egy levelet is tulajdonképpen, egy zárt borítékban, hadd mondjam most így, elküldhette volna egy papírus tekercse, ráírva ezt a kérdést, és oda mehetett volna a tanítványa is, és azt mondhatta volna, hogy ezt a papíruszt betettem ebbe a borítékba, és vigyétek el, és mondjátok meg az Úr Jézusnak, hogy ő is a hátsó oldalára írja fel a választ, és nem ezt tette, testvérei. Miért nem ezt tette? Keresztelő János megosztotta az ő fájdalmát, megosztotta az ő kételkedését az ő tanítványaival, hogy nehogy azt gondolják az ő tanítványai, hogy ő neki minden csak olyan flottul megy, hogy neki nincsenek lelki tusakodásai, hogy neki nincsenek kételkedései, hogy neki nincsenek hitben való mélységei, hanem Keresztelő János nagyon őszinte is azt mondja, hogy láthatjátok, hogy miben vagyok. Nézzétek meg, drága tanítványaim, hogy én most miben vagyok. Testvéreim, olyan jó nekünk azért ez. Nekünk egyfelől vigasztalás ezt tudni, mert talán mi úgy gondoljuk, van egy ilyen kísértésünk, például testvéreim, hogy azt gondoljuk, hogy az Isten országának a nagy emberei, azok úgy minden olyan könnyen túljutnak, hogy nekik nem is voltak tulajdonképpen bajaik, nekik nem is voltak kísértéseik, hogy ezek csak nekünk vannak, a kis embereknek vannak. Azért, mert hát mi kicsik vagyunk, a hitünk is kicsiny hitűek vagyunk, de a nagyok, a nagy emberek, a nagy ige hirdetők, a híres ige hirdetők, Istennek a nagy neves emberei, ők, hogy úgy mondjam, hallelujázva menték végig, élték le az életüket. Testvéreim, azért is jó ez a történet, mert látjuk azt, hogy íme az Isten országában a legnagyobb embernek, mert Jézus maga mondja, hogy Keresztelő János az Isten országában a legnagyobb ember volt, hogy neki is voltak nehéz pillanatai, hogy neki is voltak mélységei, hogy neki is voltak kísértései. Van egy szép könyvem, a Lelkipásztor kísértései. Én is írtam erről egy előadások fele. Voltam lelkészi közösségekben ezzel az előadással, amit ez alapján, a könyv alapján írtam. Egy amerikai szerző, nekem hollandul van meg a könyv, és nagyon szép ez a könyv. Minden ige hirdetőnek el kellene olvasni ezt a könyvet. De a legvégén, testvéreim, ő Spurgeonről beszél ez az ige hirdető, és elmondja azt, hogy hát Spurgeon, azt gondolnánk, hogy hát ha volt sikeres ige hirdető, akkor az ő volt. Tudjuk azt, hogy 30 éven át 7000 embernek hirdette Isten igéjét. Én egyszer hirdettem Hollandiába 2000 embernek Isten igéjét, és hát az is óriási élmény volt a számomra, hogy 2000 ember számára tudtam hirdetni. Spurgeon minden áldott vasárnap 7000 embernek hirdette Isten igéjét. 200 könyvet írt ez az ember, drága testvéreim, és a prédikátorok fejedelmének szokták nevezni, talán éppen Boros Géza professzor nevezte őt, így van neki egy könyve is talán ezen a címen. És elmondja az ige hirdető, hogy ez egyáltalán nem így volt. Spurgeon neki is rengeteg baja volt, rengeteg kísértése volt. Voltak olyan bűnök, amelyekkel egész életén keresztül ő is küzdött, nem tudott megszabadulni a nikotintól, és más nyomorúsága is volt. Nem tudott egyáltalán bánni a pénzzel, és ezért pedig gondolom, hogy nem kicsi fizetése volt ott Londonban, de állandó pénzügyi nehézségei voltak. Egyszer már annyira adósságba keveredett, hogy úgy volt, hogy ki is fogják lakoltatni, és már szinte börtönbe került. Az volt az isteni kegyelem, hogy volt egy nagyon gazdag barátja, és az minden adósságát kifizette. És rengetegszer volt depresszióban, olyan depresszióban, hogy nem is tudott prédikálni, sokszor más ember kellett beugorjon helyette. Csak azért írja le ez az ige hirdető, hogy lássuk, hogy mert aki nem ismeri az ő életét sem közelebbről, csak azt tudjuk, hogy milyen áldott ige hirdető volt, milyen nagy ige hirdető volt, milyen sikeres ige hirdető volt, de hogy neki is mennyi mélysége volt, mennyi kísértése volt, hogyan kellett neki is gyötrődni, szenvedni, sokféle kísértés, sokféle nyomorúság között. Drága testvéreim, de az a jó ebben a történetben, hogy Jánosnak volt kit megkérdeznie. Egyrészt volt Jánosnak kérdése. Ez már egy nagyon jó dolog, testvéreim. Még hogyha kételkedő kérdéseink is vannak, de vannak kérdéseink, mert nagyon sok ember úgy éli le ezt az életeit, testvéreim, hogy komoly kérdései nincsenek. Csak annyi kérdése van a legtöbb embernek, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, hogyan szórakozzunk, és mivel ruházkodjunk. Esetleg még az, hogy hogy tudjuk a 15 éves rozsdás autónkat egy vadonatújra lecserélni, hogy tudjuk a panellakásunkat egy magánházra lecserélni. Ilyen és ehhez hasonló kérdése van a legtöbb embernek. De a legtöbb ember nem tesz fel kérdést Istennel kapcsolatosan, Jézus Krisztussal kapcsolatosan, nem teszi fel a reformációnak a nagy kérdését, Luthernek a kérdését, hogy hogyan találhatok egy kegyelmes Istent. Nem teszi fel a gazdag ifjúnak a kérdését, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nem teszi fel a kérdést, amit a gazdag ember sem tett fel, hogy vajon mi lesz velem a halálom után, van-e üdvösségem, van-e örök életem. A legtöbb embernek, testvéreim, nincsenek ilyen kérdései. Az, ha kérdéseink vannak, az nagyon jó. Akinek már kérdései vannak, még egyszer hangsúlyozom, ha kételkedő kérdései is vannak valakinek, de ha vannak, az már nagyon jó. És ez a nagyszerű dolog, testvéreim, a legnagyszerűbb dolog, hogyha valaki Jézushoz jön az ő kérdéseivel. És Keresztelő János ehhez jött, nem Heródeshez ment az ő kérdéseivel, nem is a börtönparancsnokhoz ment, aki ott fogva tartotta, hanem a tanítványait Jézushoz küldte. Jó címre ment Keresztelő János. Jó helyre ment, a legjobb helyre ment. És jött is a válasz, mert az a nagyszerű ebben a történetben, hogy Jézus az ő drága tanítványát, az út készítőjét, az előfutárát nem hagyja ebben a helyzetben. Jézus átéli azt, hogy János miben van, átéli az ő lelki gyötrelmét, átéli azt, hogy most ő a hit életben nem a dagály pozíciójában van, hogy úgy mondjam, hanem igenis a legmélyebb apályon megy most keresztül az ő hite. És szépen azt mondja a küldött tanítványoknak, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, vagyis az Isten országa itt van. Akkor is, hogyha Heródes van ott a királyi palotában, akkor is, hogyha az történik ebben a világban, ami történik, akkor is, hogyha Isten sokszor nehéz dolgokat enged meg az életünkben, sokszor olyan dolgokat, amiket nem tudunk megérteni, vagy csak majd később fogunk megérteni, vagy csak majd az örökké valóságban fogunk megérteni. Mondjátok meg Jánosnak, hogy én vagyok, és én vagyok a Mesiás. Nem kell mást várni. Nem kell mást várni. János ezt nem fogja meglátni, mert az ő feje nem sokára ott lesz a tálban, azon a szomorú napon, de majd onnan az örökké valóságból ő is fogja már látni, fogja már szemléli, jön az a pillanat, amikor kiderül, jön majd a feltámadásnak a dicső pillanata, jön majd a győzelemnek a dicső pillanata, jön az a pillanat, amikor minden homályos kérdés megoldódik, jön majd az a pillanat, amikor már nem a hitnek a világában élünk, hanem a látásnak a világában. Testvéreim, amíg itt, ebben a földi életben vagyunk, lesznek kérdéseink, és lesz a hitünknek is apája is és dagája is. Luther mondta azt, hogy a hit egy nyugtalan dolog. Nem egy olyan biztos dolog, hogy mindez a tok, hogy most beleteszem a zsebembe, és ott van, és akkor tudom azt, hogy itt van a zsebembe. Nem ilyen a hit, testvéreim. A hit az olyan, hogy hol növekszik az életünkben, hol néha vannak nehéz pontjai, pillanatai is. De testvéreim, egy biztos, hogy Jézus nem hagy el bennünket. Nem hagyta el az Úr Sámsont sem, kapott vizet, nem kellett Dávidnak sem, Saulnak a kezébe esnie. Nem kellett Illésnek se meghalnia ott a boróka fenyő alatt. Pál apostolnak is jött a csodálatos korintusi áldás, amikor Atén után, ahol 3-4 ember volt, egy csodálatos gyülekezet alakult ott abban a bűnfészekben, abban a szörnyű, züllött városban, egy nagy népe lett az Istennek. Nem kellett elcsüggedjön János sem a Pátmosz szigetén, mert látta a megnyílt mennyet, látta a győzelmet, látta a diadalmat. Drága testvéreim, akkor már nem lesz kételkedés. Olyan jó az, hogy mi haladunk az örökké valóság felé, haladunk Isten országa felé. Ha pedig kételkedéseink vannak, ha pedig kérdéseink vannak, testvéreim, azokat mindig Jézusnak mondjuk el. Mindig Jézushoz vigyük. És én hiszem azt, hogy Jézus nekünk is mindig jó választ fog adni. Lehet, hogy sokszor nem fogjuk megérteni, lehet, hogy sokszor azt mondja nekünk is az Úr Jézus, hogy amit én most cselekszem, azt te nem érted, de majd megérted. Lehet, hogy az van, amit Cseri Kálmán nagyon gyakran mondogatott az ő ige hirdetéseiben, hogy ami érthetetlen a mi számunkra, az mégsem értelmetlen. Lehet, hogy az van, testvéreim, amit Viski Feri bácsi nagyon gyakran idézett, biztos János testvér emlékszik, mert ő sokszor volt vele, neki nagyon kedves mondása volt az, az Ágoston, Szent Ágostont szokta ő idézni, hogy ahol nem segít az értelem, a ráció, ott megmarad az imádat, az adoráció. Ahol nem értem az Istent, ott imádjam az Istent. És ez a csodálatos dolog, testvéreim. Jobbnak a történetében az, aki ha valaki szenvedett, és aki, ha valaki szembe kellett nézen kétségbejtő helyzetekkel, akkor az ő volt, mégis azt tudta mondani, nem tudta, hogy ő akkor nem értette, hogy miért vett el Isten minden vagyonát, miért vett el mind a 10 gyermekét. Csak azt tudta, hogy az Úr adta, az Úr vette el ezt. Talán még elég könnyű kimondani, de a csoda az, hogy azt is ki tudta mondani, hogy áldott legyen az Úrnak a neve. És hát itt nincsen az, hogy János mit válaszolt, de azért van fantáziánk, drága testvéreim, hogy szépen képzeljük el mi azt, hogy amikor megérkeztek ezek a tanítványok. Én úgy gondolom, ezt megengedi Isten ígéje, hogy ezt szépen mi elképzeljük, és elmondták neki a tanítványai, akkor azt mondta János, hogy halleluja, amen, boldog vagyok, tudom most már, hogy Jézus a Mesiás, tudom, hogy nem kell mást várni. Én most itt a börtönben is reávárok. Mi is várjuk az Urat, testvéreim, ebben az adventben is, az életünk minden pillanatában, halálunk órájában is várhatjuk az Urat, mert ő el fog jönni. El fog jönni, testvéreim, és megszűnik majd minden kételkedés, és csak a bizonyosság marad, csak a kőszikla marad, hogy ő az Úr, ő a Mesiás. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük a mai esténket is. Köszönjük, hogy ezt az ígét elővehettük, amely bizonyára nagyon sokszor nekünk is gondot okozott, és sokszor mi is csóváltuk a fejünket, amikor olvastuk ezt az ígét, hogy hogy lehetséges az, hogy ez a nagy embere az Isten országának ide jutott, hogy kételkedett. Urunk, köszönjük, hogy megláthattuk azt, hogy bizony ide jutott, és még igazabb az, hogy mi is ide juthatunk, és hogy aki hisz, az kételkedhetik is. A hithez természet szerűen hozzátartozik a kételkedés is, különösképpen ilyen nehéz helyzetekben, amikor ime Jánosnál is, és a mi életünkben is sokszor valami egészen másképpen történik, amikor nem értünk dolgokat, amikor nem értjük Istent, amikor mi is, mint Jézus a kereszten, kiáltjuk, hogy miért, miért, miért történik ez. Jézus se kapott ott azonnal választ. Nem jött a válasz, hogy azért. Mi tudjuk, hogy miért történt az. Azért, hogy minket ne kelljen elhagyjon soha a mi Istenünk. Köszönjük, hogy János elmerte mondani a kérdését a tanítványai előtt is. Nem képmutatóskodott, és nem játszotta meg azt, hogy ő mindig csak a magasságokon jár, hogy ő mindig hallelujázva járja az élete útját. Láttuk Spurgeonnek az életéből is, hogy mennyi mélység, mennyi kétségeskedés és kétségbeesés volt az ő életében is, bár olyan áldott eszközöd volt. Urunk, azért azt kérjük, hogy ha lehet, akkor ne jussunk ilyen mélységbe talán, hogy megkérdőjelezzük az Úr Jézus Krisztusnak Mesiás voltát, Úr voltát. Könyörülj rajtunk, Urunk, ha lehet, őrizd meg bennünket ilyen nagy mélységekből, s ha mégis belejutunk ilyen vagy hasonló mélységekben, adjad, hogy mi is tudjunk az Úr Jézushoz kiáltani, tudjuk őt várni, és ha nem is értjük, úgy, ahogyan az egyházatja mondta, tudjuk imádni Istent, mert ő nagyobb, mint mi, és ha nem is értjük, tudjuk azt, hogy ő mindent tud, és mindent javunkra és üdvösségünkre munkál, és bizonyára, hogy ott János is és a tanítványok is hitükben megerősödve jutottak ki ebből a kétségből, és hisszük, hogy bennünket is így vezetsz ki minden mélységből és minden kételkedésünkből. Könyörülj, Urunk, rajtunk. Könyörülj azokon is, Istenünk, akiknek nincsenek kérdéseik, csak vagy csak földi kérdéseik vannak, olyanok, amelyekről beszélgettünk. Könyörüljünk, Urunk, rajtuk, és adjad, hogy legyenek kérdéseik, és hogy jó helyre jussanak az ő kérdéseikkel, és jó választ kapjanak az ő kérdéseikre. Urunk, így légy velünk, könyörülj rajtunk az estünk további részében is, életünk további részében is. Áld meg ennek a hétnek még a két alkalmát, a záró alkalmat is, amikor a szent asztal is meg fog itt terítetni. Könyörülj, Urunk, így rajtunk, és áldjál meg bennünket, áld meg szeretteinket is, közelben vagy távolban. Áld meg a te népedet, a te gyermekeidet, mélységben vagy magasságban egyaránt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Két rövidebb verset fogok most szolgálni a testvéreknek. Az első az egy nagyon-nagyon szép vers, világi vers ugyan, de hát erről is szól, amit itt olvastunk. Ez a vers lehet, hogy ismerő sokaknak, nagy költőnknek, Arany Jánosnak a verse, és az a címe, hogy Enyhülés. Kél és száll a szív viharja, mint a tenger vésze. Fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze. Az örömnek levegőjét megtisztítja bánat. A kizajlott bú felhőkön szép szivárvány támad. Tegnap a remény is eltört, az utolsó árboc. Csupán a kétség kötött egy gyarló deszkaszálhoz. Ma fölöttem és alattam ég és tenger síma, zöldigetnek lombja bókol, felém, mint egy híva. Nem törik a szenvedő szív oly könnyen darabbá, csak meglágyul, s az örömre lesz még fogékonyabbá. Mint egy lankat földművesnek pihenő tanyája, kész boldogság lesz neki a szenvedés hiánya. Nincsen olyan puszta inség, hogy magának benne a halandó egy tenyérnyi zöld virányt ne lelne, és ha ezt a szél befújta sivatag fövénnyel, megsiratja, de tovább megy örökös reménnyel. Sivatagja életemnek, van pihenő rajtad, vészes hajó, szív, vészes hullám szív hajómat nem szünetlen hajtod. Ha nehéz bú és nehéz gond, rossz napokat szerze, kárpótolja a nyugalom enyhületes perce. A másik pedig Turmezei Erzsébetnek a legkedvesebb verse. Ezt onnan tudom, mert amikor a turmezei év volt, kapcsolatba kerültem az ő életrajz írójával, ha jól emlékszek, egy kővári Rita nevű evangélikus lelkésznővel, és ő küldte el, és ott olvastam, hogy a 803 vers közül, amit ő írt, ez volt a legkedvesebb verse. Ezt próbálom elmondani. Lehet, hogy ez is ismerős lesz a testvérek számára. A címe az, hogy Személytelen ígék. Olyan soká kell várni néha rá, aztán eljő a csoda. Sok csillanó csepp áldva hull alá, esik. Gomolygó felhők meg-megzengenek, hegyek morajlanak rá feleletet, dörög, s hulló eső, zúgó villám mögött, aki cselekszik, aki élve él, örök. Esik, havazik, villámlik, dörög, személytelen ígék, sok ígek közt igénytelen csapat, bár tudnék sok ilyen ígét, tele van ígével az életem. Teszek, veszek, élek, járok, kelek, de tudom jól, nem személytelenek. Tudom, még én szolgálok, még én mosolygok, tudom, én élek, látok, érzek, s irigyelettem villámnak, viharnak, irigye a személytelen ígének. Csodálatos, boldog titokra vágyom, mosoly, szolgálat, cselekedet, élet, ne tőlem legyen, valaki mást rejtsen, szüntelen, csendes ámulatba ejtsen, hogy már nem én. Legyen így, legyen napról napra több személytelen ígém. Vesszeg bele a dörgő akaratba, amely a villámnak szárnyát adja. Adjon nekem, áldó esőként hullasson el szerte a földeken, s az életem sok égi csepre válva, ha elpereg, esik, szóljanak fölfelé tekintve az emberek. Köszönöm szépen.